A gráci helyzettel zárjuk az adásunkat, hiszen sajnos módon ma délelőtt hát gyakorlatilag Ausztria történetének legsúlyosabb iskolai mészárlása zajlott le. A jelenlegi tudásunk szerint már 11-re nőtt a halálos áldozatok száma, és rengeteg ember van jelenleg is kritikus körülmények között, kritikus állapotban, kórházban. Laurinets Petra, gráci lakos vállalta azt, hogy megszólal most nekünk az adásban, és egy rövid helyzetjelentést ad arra vonatkozóan, hogy milyen a hangulat a városban. Ő 2001 óta él Grácsban, két gyermeket nevel, és gyermekorvosi asszisztensként dolgozik. Ha minden igaz, itt is van velünk a vonalban. Szervusz Petra, köszöntelek az adásban.
Hello, sziasztok, jó estét!
Nagyon köszönöm, hogy ilyen késő esti órában a rendelkezésünkre állsz. Köszönöm szépen a türelmed és azt, hogy most lehetővé teszed, hogy a magyarországi nézők egy kicsit képet kaphassanak arról, hogy min kell keresztül mennetek. A legelső kérdésem hozzád az, hogy mikor és hol értesültél arról, hogy mi történt ebben a gráci iskolában?
Munkába menet hallottam a rádióban. Akkor értesültem arról, hogy álmokfutás van. És persze az első gondolatom az az volt, hogy remélem, hogy nem az én kislányom, vagy hát nagylányomnak az iskolájába történik.
Ez meddig volt kétséges a számodra? Tehát mennyire kellett abban a bizonytalanságban élned, hogy akár elképzelhető, hogy a te gyermeked iskolája lehet az érintett?
Azonnal mondták, úgyhogy szerencsére ezt azonnal ki tudtam szárni. Ezt úgyhogy így szerencsésem, így megnyugodtam.
Ez követően mi történt? Tehát milyen, hogyan lehetett igazából Grácz utcáin érzékelni azt, hogy egy ilyen bestiális gyilkosságsorozat zajlik a városban, vagy zajlott a városban?
Nekem az volt a szerencsém, hogy ott, ahol én dolgozom, nem pont azon a részen volt, hanem azért attól távolabb. Úgyhogy én emiatt nem is nagyon értesültem, csak így a paciensektől, akik jöttek hozzánk, mert hát ugye mindenki erről beszélt, mert ez volt a nagy info ekkor, hogy ilyen lezárás, olyan lezárás, ennyi autó, annyi autó, lehetett hallani a szirénákat, de én magam így ebből sokat nem tudtam tapasztalni, mert én a munkahelyemen voltam. Csak így ugye a pácienseken keresztül, akik mondták, hogy úristen, már ennyien vannak, meg a gyerekem, meg így, meg úgy, tehát ilyen kis cafatokba lehetett hallani róla.
Ugye így alapvetően Magyarországon a Kronenzeitung, illetve a Standardnak a tudósításai alapján dolgozott a magyar sajtó, amennyire követtem. Van esetleg olyan értesülés, ami az utóbbi órákban került ki, és esetleg nem tudom, bármifajta eligazítást adhat arra vonatkozóan, hogy mivel lehet esetlegesen az eseményeket értelmezni. Ugye azt tudom, hogy az elkövetőnek a személye már nyilvánosságra került, azt is lehetett hallani, hogy kifejezetten az iskolai bántalmazásokra hivatkozva követte el a tettét, ami nyilvánvalóan nem ment föl semmi alól sem, még magyarázni sem ad magyarázatot, de talán egy fontos adalék. Azt is lehet tudni, hogy hagyott maga mögött búcsúlevelet. Az áldozatokról, illetve a jelenleg kritikus állapotban lévő áldozatokról mit lehet tudni?
Bevallom őszintén, én egyelőre nem tudok többet, mint ti. Úgy látom, hogy ti többet is tudtok, mint én, mert itt még sok információt még nem adnak ki. Itt nem mondták nekünk, vagy én legalábbis itt a rádióból még nem hallottam, hogy mi volt a fő oka, vagy ilyesmi. Én egyelőre csak ennyit tudok, hogy 10 személy halt meg, többen ugye megsérültek. Mindenkit, ami van, ugye az nálunk nagyon sok embert kérnek arra, hogy véradást tegyenek, tehát hogy adjanak vért, mert hogy ugye most nagyon sok ilyen dologra is szükség van, meg nagyon sok segítő kéz van, de több információt nem tudok. Az, hogy miért tette a tettes, amit tett, erről még nem nyilatkoztak.
Akkor ott kezdek mást, ugye lehet azt tudni, hogy legálisan vásárolt fegyverrel, illetve fegyvertartási engedéllyel rendelkezett az elkövető, és ez valószínűleg meglepheti a nézőinket, tehát kérlek egy kicsit erről mesélj, mennyire nehéz Ausztriában igazából lőfegyverhez jutni.
Na hát ez volt nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban, amikor meghallottam, hogy mondom, hogy lehetséges az, hogy én nem is tudtam, hogy Grácsban lehet legálisan fegyvert tartani, mert hát én ugye két gyermekes anyuka vagyok, nem nagyon gondoltam még ilyenre se, és egyből az jutott az eszem, hogy úristen, hol vagyunk már, Amerikában, mert hát Amerikában van az, hogy lehet. Úgyhogy bevallom őszintén, sajnos ezt nem tudom, hogy ez így hogy működik, és én teljesen, amikor ezt meghallottam, hogy neki volt rá engedélye, hát én úgy voltam arra, hogy úristen, hát én nem is tudtam, hogy ilyen lehetséges. Tehát engem is meglepett ez a hír. Ráadásul két fegyverrel is volt, ugye, az iskolába, úgyhogy én ezt Ezt nem is tudom, bevallom őszintén, ezek után még nekem is utána kell majd olvasnom, hogy meg mint merre meddig. A barátnőmmel beszéltem, ő informált engem, hogy ja igen, hát hogy megvan, hogy 18 évesnek meg kell lennie, meg valamilyen pszichológiai teszten kell keresztül menni az embernek, de hogy ez hogy megy, hogy működik pontosan, azt nem tudom sajnos.
Ha jól olvastam, amúgy a híradásokat, 3 napos nemzeti gyászt rendeltek most el, és számos rendezvényt lemondtak. Ennek a fejleményére lehet esetleg tudni bármit, és ez pontosan mit jelent majd?
Én annyit értesültem, mert ugye, hogy nekem a nagylányom, ő is egy gimnáziumba jár, egyből kaptuk a híreket az igazgatótól, az osztályfőnökétől, hogy holnap lesz egy megnyilvánulása az igazgatónak is, az iskola által. A kislányom mondta, hogy amint ők meghallották a hírt, egyből az összes órát kvázi nem tartották már meg, hanem mindenki a híreket olvasta, erről beszéltek. Úgyhogy azt jelenti, hogy most mindent lemondanak. Neki lett volna holnap egy előadása, amire ment volna, egy színház, az is le van mondva. Én már most olvastam, hogy az úgymond diszkókba is a hétvégi programokat lemondták, tehát most a 3 napos gyász szerintem ki fog bővülni több napra is.
Ugye, aki valaha járatott Grácsban, nekem volt szerencsém, én pont az a polgármester asszonyra készíteni egy interjút, aki jelenleg is a polgármester a városnak. Ez egy 300 ezeres nagyjából város Ausztriában, hihetetlenül kellemes, hihetetlenül kedves, fantasztikusan jó hangulatú hely. Meg tudom érteni, miért költöztél oda, bár most nem fogok erről majd kérdezni. De hogy tehát nyilvánvalóan egy ilyen tragédia bármely közösséget alapjaiban rázna meg, és feltehetően nem tudom én hónapokig, akár évekig tartott majd az ebből való kollektív felépülés, de pláne egy ilyen kisebb közösséget, azért ez egy tehát eléggé jól bejárható város. Felteszem, hogy nem kell messzire menni ahhoz, hogy adott esetben hozzátartozókat, vagy az áldozatokhoz kapcsolódó személyeket lehessen találni a városban. Az online közösség, az utcai közösség egyáltalában most hogyan próbálja feldolgozni ezt a rendkívüli traumát? Tehát nyilvánvalóan még ráadásul benne is vagyunk, mert az orvosok jelenleg is küzdenek még számos túlélőért, de van-e már bármifajta jel arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálja a közösség ezt a gyászmunkát elvégezni majd?
Túl sok mindent nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Én, amit láttam így a Facebookon, ugye én több ilyen magyar csoportban is benne vagyok, ott láttam, hogy volt, aki felajánlott, hogyha bárkinek valaki ott van egyből, tehát hogy szívesen tolmácsolásban segít. Olvastam, hogy ugye amikor megtörtént ez az esemény, akkor ott a közelben lévő például egy pizzéria ingyen pizzákat adott ott mindenkinek, hogy mondjuk persze ilyenkor ki tud enni, de mégis az, akinek bármire szüksége van, akkor most építenek ki helyeket, ahova lehet menni segítségért, telefonszámokat. Tehát szerintem ez így az elkövetkező napokban természetesen bővülni fog.
Igen,
hogy mennyire, azt meg tudjuk pontosan.
Igen, azt ugye tudjuk, hogy ilyen helyzetekben a közösségi szolidaritásnak olyan formái szoktak megnyilatkozni, amiket nem is feltétlenül feltételeznénk egymásról, tehát valószínűleg lesznek ilyen szempontból meglepő és adott esetben kifejezetten fontos megnyilvánulások is, miközben nyilvánvalóan maga a tragédia azt tagadhatatlanul súlyos és egészen elképesztő és lesújtó. Záró kérdés hozzád.
Igen.
Mit gondoltok arról a kérdésről, minek kell változni az osztrák társadalomban, adott esetben Grácsban, annak érdekében, hogy föl lehessen tárni az érdemi okokat, hogy egy tényleg egy iskolai bullyingra való hivatkozással történik meg ez a dolog. Ez mondom még egyszer, egyáltalán nem magyaráz és nem ment semmit, de azért valószínűleg ad feladatot a közösség egészének, hiszen ez egy olyan jelenség, amit most már széles körben tárgyalnak, de igazából nincs rá jó megoldás sehol, miközben azt is lehet látni, hogy a Covid óta eltelt időszakban drámai mértékben romlott a fiataloknak a mentális egészsége, és ez nem csak egy magyar jelenség, nem csak egy osztrák jelenség, ez világjelenség. Végig lehet látni az euróatlanti társadalmakban a különböző felmérésekben. Szóval te szülőként mit gondolsz, mit érdemes tanulni nem a tragédiából, hanem abból, hogy bajban vannak a gyerekeink és segítségért kiáltanak?
Én úgy gondolom, hogy itt nagy részben a szülőknek is elég nagy feladata lenne az, hogy többet foglalkozzanak a gyerekekkel. Én, mint gyerekorvos mellett dolgozó, én úgy látom, hogy sajnos a média nem mindig jó irányba terel minket, és sokan nem tudnak ezzel úgy, tehát nem tudják mindig jó oldalra vinni, és ezáltal a gyerekek háttérbe szorulnak, tehát nincsen egyszerűen velük eleget foglalkozva, és ez szerintem eleve nem csak Ausztriára, hanem minden országra vonatkozik, hogy egyszerűen igenis foglalkozni kell a gyerekekkel. A legfontosabb.
Laurinec Petra, nagyon szépen köszönöm, mindezt elmondtad a nézőinknek, és köszönöm szépen, hogy velünk voltál ezen a nehéz órán. A legjobbakat kívánom neked, hozzátartozóidnak, szeretteidnek, akik ott élnek veletek együtt. Sok erőt a következő köszönöm. Napokhoz, a következő időszakhoz. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, minden jót neked.
Én is köszönöm. Sziasztok!
És hamarosan kapcsoljuk Kovács Esztert, aki Bécsből jelentkezik majd be hozzánk. Vele alapvetően az eseménytörténetet fogjuk majd átbeszélni, illetve a politika eddigi reakcióit, ami egyébként alapvetően a politikai oldalaktól függetlenül nyilvánvalóan elsősorban és az együttérzés és a megrökönyödés hangjait szólaltatja meg. Többek között mindenki berekeztette a politikai gyűléseit a következő időszakokban. Maga még egyébként a bécsi főpolgármester is, vagy pécsi polgármester is arról számolt be, hogy most a legfontosabb az, hogy mindenképpen tegyünk meg mindent az áldozatok megsegítéséért. Ugye itt nyilvánvaló, hogy jelenleg még zajlik a harc és a küzdelem a sebesülteknek a megmentéséért. Sajnos egyébként közben már a halálos áldozatok száma 11-re nőtt, ami azt jelenti, hogy ebbe benne van maga az elkövető is, akiről annyit lehet tudni, hogy egy 21 éves fiatalember volt, aki az otthonában megtalált levél alapján iskolai bántalmazás áldozataként azonosította saját magát, de hogy pontosan mit fogalmazott meg ebben a levélben, ezt egyelőre a hatóságok még nem hozták nyilvánosságra. Azt is fontos elmondani, hogy összesen 2 osztályteremben tartotta a mészárlás, mielőtt és ezt követően végzett magával az elkövető. Illetve, hogy azt az interjúban is említettem, hogy 3 napos nemzeti gyászt jelentette ki, aminek keveretében fél árbószra lesznek majd húzva az osztrák nemzeti lobogók, illetve a különböző nyilvános ünneplések, vagy bármilyen más típusú ilyen közösségi ünneplési események, azok el lesznek halasztva, vagy később lesznek majd tolva, illetve a temetéseket, azokat már most jelezték, hogy Grác városában tervezik majd megtartani. Közben egyébként a különböző social media posztokban lehet azt is látni, hogy ezresével gyűltek össze az emberek Grác legnagyobb tereiben, hogy gyertyát gyújtsanak az áldozatok emlékének. Különösen egyébként a városháza előtti téren, ami a legnagyobb ilyen közösségi tér, ott van a legnagyobb gyülekezés. Mi is mondom, jártunk ezen a téren, illetve hát ebben a városházában készítettük az interjút a polgármester asszonnyal. Hát sokat gondolunk most a gráciakra, minden együttérzésünk és szolidaritásunk az övéké. Biztos, hogy benne, hogy többen is hallgatnak, néznek bennünket most Ausztria szerte, de egyébként Grácsból is, úgyhogy gondolunk rátok, és meg egyszer minden szolidaritásunkat tiétek. Közben itt van már velünk a vonalban a Minden igaz Kovács Eszter, politológus, a Bécsi Egyetem professzora, akit már sokszor láthatatok a Partizánon német és osztrák politikai eseményeket elemezni. Ő segít most majd nekünk abban, hogy pontosabban értsük azt, hogy mi volt a mai napi eseményeknek a kronológiája. Szervusz Eszter, köszöntelek az adásban!
Szia Marci, köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt vagy velünk. Röviden kérlek, hogy foglald össze azoknak a nézőinknek, akik esetleg nem feltétlenül értesülhettek a fejleményekről, tehát hogy mi az, amit jelenleg biztosan lehet tudni magáról, erről az álmokfutásról, mik azok a ténybeli állítások, amelyeket jelenleg a hatóságok megosztottak a nyilvánossággal?
Ma délelőtt 10 órakor kapta a rendőrség, a gráci rendőrség a hírt, hogy baj van, és akkor 300 rendőr ki is ment ebbe a középiskolába, ahonnan jött az értesítés, és 17 perces akció alatt nagyjából biztosították a helyszínt, addigra már 8 ember meghalt. 2 osztályterembe ment be ez a srác, 21 éves Arthur A. nevű a srác, az iskola volt diákja, és 8 embert a helyszínen meghalt, több mint 20-an kórházba kerültek, azóta további 2 ember meghalt, és amikor a rendőrök bementek, akkor őt egy WC-ben találták meg, öngyilkos lett, tehát hogy ő is életét veszítette, és akkor igazából onnantól már az megy, hogy így az áldozatok azonosítása, az áldozatok családjának az értesítése, a Vöröskereszt 220 emberrel ment segíteni lényegében a szemtanúknak, a diákoknak, a szülőknek a megsegítésére. Tehát elképesztő ilyen nagy akció volt ennek a kezelésére, és amire te is utaltál az előző interjúban, hogy ez, és igazából ugye a Petrának van igaza, hogy a hivatalos információk szerint nem tudjuk, hogy itt iskolai zaklatás áldozata lett volna, vagy hogy ezt írta volna a levélbe. A bulvár sajtó, tehát a Kronen Zeitung írta ezt, és egyébként ők jól értesültek, tehát amennyire én a nap során követtem az eseményeket, olyan dolgokat írtak meg sokszor, amit ők írtak meg először, majd utána a többi sajtó is, és a rendőrség is tudott, tehát lehet, hogy vannak rendőrségi informátoraik, de az egyelőre, hogy mi a motivuma a fiatalembernek, hogy mi volt pontosan a búcsúlevélben, arról ők azt állították még egy órával ezelőtt is, hogy ez sajnos nem a motivumról semmit nem tudunk, csak a szülőktől búcsúzott el. Azért azt gondolom, hogy itt most még a nyomozás fázisa van, tehát hogy nem akarnak a közzel sok mindent megosztani, hogyha itt még egy csomó bizonytalanság van, és várják a tanúvallomásokat. Tehát ez most egyelőre, amit tudunk. Ami még talán érdekes, hogy Ausztria történelmében ilyen még nem volt, tehát azt hiszem te is ezzel kezdted, tehát hogy így a sajtó ma összeszedte, hogy milyen lövéldözős esetek voltak Ausztriában, ha az elmúlt 32 évben összesen 4 ilyet találtak, és mindig egyetlen egy ember volt, és nem is biztos, hogy meghalt. Most nyilván nem akarom kicsinyelni, tehát ha egy ember meghal, az is, hogy még valahogy 13 éves gyerek bement, és az igazgatójára rálőtt, és akkor ez már egy a 4-ből, tehát hogy nem... Ilyen, ez az iskolai lövöldözés dolog, ami Amerikából ismerünk, ez Ausztria nem ismerte, tehát hogy ez teljesen új, és ezzel most szembesültek, hogy ez akkor Ausztriát is elérte.
Az áldozatokról mit lehet tudni?
Diákok voltak, tehát a 10 halottból 9 diák, fele fiú, fele lány, és egy tanár. És akik pedig kórházban vannak, tudom, másom szerint egy embernek üzenek még az életéért, a többiek súlyosan, vagy kevésbé súlyosan sérültek, hogy azokról úgy tudom, hogy diákok, amennyire ezt tudom. Tehát tényleg így azt kellett végignézniük a diákoknak, vagy egymás szemelátára, vagy szóval, hogy így az orruk előtt történnek ezek a tragédiák.
Ugye, azt lehet tudni, hogy legálisan vásárolt fegyverrel követte el a bűncselekményt, illetve egy fegyvertartás engedéllyel is rendelkezett. Ráadásul a beszámoló 2 lőfegyvert említenek az elkövető vonatkozásában. Mennyire nehéz Ausztriában fegyverhez jutni egyáltalán? Mennyire gyakori az, hogy lőfegyverrel elkövetett visszaélés bűncselekmény történik az országban?
Hát valószínűleg, mivel hogy nem történnek ilyen visszaélések, azért is ennyire könnyű. Tehát másfél millió lőfegyver van regisztrálva Ausztriában, egy 9 milliós országban. Ezzel így ma szembesültem, nem csak én, hanem az osztrák nyilvánosság jelentős része, és csak Steyrországban 220 ezer lőfegyver van. Tehát ennyi ember nem vadászik. Tehát, hogy ez így nem annyira indokolható, és pont Elke Kár, a polgármester fél órával ezelőtt a tévében mondta el, hogy hát na ez az, amin sürgősen változtatni kéne, hogy igazából magánembereknek miért legyen fegyvere. Tehát ez így szörnyen eddig nem volt a napi rendben, mert nem volt ügy, hogy emberek miért tartanak otthon, miért mi lesz ebből, tehát ilyen, le kellett egy ilyen tragédia, így azt is végigvettem a sajtó, hogy milyen, egyéb országokban milyen szigorítások történtek egy-egy ilyen után. Tehát, hogy amint történt egy tragédia, mondjuk Németországban, Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Szerbiában, akkor milyen eszközökhöz nyúlt az állam, hogy na jó, akkor itt most valamit tenni kell. Tehát ez az, amire én számítok, hogy ez a vita el fog indulni, hogy ez egyébként, hogy is van ez a szabályozás, és nem kellene ezt egy kicsit jobban, mert hogy ez nem volt indokolt, tehát amire te is utalsz, hogy egy fegyvere már volt, és néhány nappal ezelőtt szerezte be a másodikat, és azzal ment ma be, tehát hogy ez egy megtervezett akció volt, és mivel, tehát hogy így igazából nem volt erre e felett akkor a kontroll, hogy milyen, miféle ember, mennyire mentálisan beteg az, aki hozzá jut.
Mik a politikai reakciók? Azt ugye lehetett olvasni, hogy a kancellár, a miniszterelnök, illetve hát maga a belügyminiszter is a helyszínre sietett azonnal, de ezt leszámítva, hogy ezen túlmutatóan konkrétan milyen típusú politikai reakciók érkeztek a prominens politikusoktól?
Ugye Grácz egy nagyon érdekes dolog, mert hogy egyrészt a kommunista párt adja a polgármester, ugye akivel te is készítettél interjút. Ez egy icipici párt, ez az egyetlen hely, ahol ekkora hatalommal bírnak, egyébként Ausztria másik legnagyobb városa. Steyerország fővárosa Grácz, és Steyerországot november óta a szélső jobb oldal vezeti, tehát az egyetlen olyan tartomány, ahol az FPÖ adja a tartományfőnököt, az ő FOP-vel együtt, és az országos szinten pedig ugye kigolyózták a szélső jobb oldalt, tehát a néppárt a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal kormányoz együtt. Na most ezen a napon ez a három szint így összenőtt, és egységet mutatott. Én egész nap így követtem az eseményeket, megszólalásokat, ki hova utazik, ki hogyan nyilatkozik, ki mit ír a közösségi médiában. Az összes párt beleértve a szélsőboldali FPÖ-t is nagyon visszafogottan, és csak a gyász és a megrendültség hangnemében nyilatkozott. Tehát a kormány képviselői, a Stocker kancellár, a belügyminiszter, az oktatásügyi miniszter együtt adtak sajtótájékoztatót az FPÖ-s tartományfőnökkel és a kommunista polgármesterrel ma délután. Sorra jöttek a közösségi médiában azok, akik nem voltak ennek a csapatnak a tagjai, az a megszólalásaikkal. Ma este Grácsban a kancellár és az alkancellár együtt vett részt a Szent Misén, tehát a néppárt és az SPÖ-s, tehát hogy így nekem az volt a egyébként meglepő megélésem, hogy itt ez most annyira erős, hogy nemzeti tragédia, hogy Stocker a kancellár fogalmazott, hogy itt most minimum taktikai jogból, de akár lehet azt is feltételezni, hogy személyesen megrendülten úgy érezték, hogy na jó, ezt itt most nem játsszuk le, és ez azért is volt meglepő, mert ma lett volna egyébként a 100 éves a kormány, vagy hogy mondjam, eltelt a 100 nap, volt az értékelés bejelentve, tehát hogy ma délután tartottak volna sajtótájékoztatót a három kormánypárt vezetői, a kancellár, az SZP-s alkancellár és a liberális külügyminiszter, ezt lefújták nyilvánvalóan, de Kiköl, a szélsőbb oldal nagyon sértett vezetője, még délelőtt jött azzal, hogy na, értékeljük ezt a rettenetes 100 napot, és így szörnyű ez az Ausztria, amit ez a három párt csinál, és ez is el lett fújva. Tehát onnantól már ő is arról beszélt, hogy így gyász van, és ez rettenetes, és felfoghatatlan, és nem találunk szavakat, és fogjunk össze. Tehát nagyjából ez a hangnem, illetve hát a köszönet nyilvánítása mindenféle dolgozók irányába, tehát a rendőrség, aki igazából megakadályozta, hogy még nagyobb tragédia legyen, tehát nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan léptek fel, és a Vöröskereszt segítség, nyilván a helyi segítségek, amikre te is utalsz, meg illetve amit a Petra is mondott, a véradási akció, de nagyon nagy most itt az összefogás, de igazából politikailag talán ez a legérdekesebb, hogy egy ekkora nemzeti tragédia napján ilyen összefogás volt.
Akkor egyelőre a politikai haszonszerzés és az egymás hibáztatása legalábbis elmaradt.
A mai napon igen. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor indul el, és ki kezdi el, és de vagy miről, tehát hogy gyakorlatilag ez is ma este kezdődött csak el, hogy a fegyvertartásról egyáltalán felvetődöttek a kérdés, nem csak a polgármester asszony, hanem még két órával korábban valami rendőrségi valaki is mondott erről két mondatot, de hogy egészen odáig semmi politikai nem merült fel, hanem tényleg ez a sok, hogy így az ország vezetői sajtótájékoztatón állnak, és így elcsuklik a hangjuk, és tényleg alig találják a szavak, szóval, hogy így itt valami nagyon nagyon erős történt, szóval igazából én kíváncsi leszek arra, hogy ez most így megmarad-e egy ilyen közös megrendülésnek, hogy igazából van egy közös országunk, és hogy igazából ez mindannyiunkat érint, és ugyanúgy a szélsőjobbos miniszterelnök, meg a liberális miniszter egyként mondta, hogy én engem ezt szülőként különösen megvisel, tehát hogy akinek gyereke van, az ezt talán még jobban át tudja érezni, és hogy ez igazából én mindezeken átívelő ez. Úgyhogy nem tudom pontosan, hogy mi lesz. Igazából szerintem akkor fog ez beindulni, hogyha bármi olyan kiderül, amire lehet felelősöket azonosítani. Tehát ha akár, hogy mondjuk mulasztások történtek a fegyverkiadásában, vagy a mentális egészségének a belövésében, vagy mondjuk az oktatási rendszerben, hogy miért nem szűrik ki, vagy miért nem kapnak segítséget azok, akik ilyen állapotban vannak. Tehát, hogy miért eszkalálódhat idáig, és akkor lehet, hogy elindul majd ez a hibáztatás, vagy hogy mit kellene javítani, de egyelőre nem ez a hang, nem.
És akkor egy záró kérdés, ugye 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el, lehet-e tudni bármit arról, hogy ez pontosan mit jelent, illetve hogy Bécsben, ahol te most vagy, hogyan tapasztalod, milyen szolidaritási megmozdulások vannak, mennyire mutatkozott meg a szolidaritás az utcán egyáltalán, bármilyen fajta megemlékezés?
Hát a megrendültség az érezhető. Ugye a 3 napos gyásznap azt fogja jelenteni, hogy lemondtak mindenféle nyilvános rendezvényeket, koncerteket, sporteseményeket, ilyen szimbólumok vannak, tehát hogy félig le van eresztve az osztrák zászló, vagy a pécsi operán már kint van a fekete zászló, és ilyenek holnap a Stefan Stomnak lesz, tehát a Székesegyháznak lesz egy megemlékező harangozása, tehát hogy ilyenekről tudunk. De hát nyilván ez most ilyen mindenkit összeköt, amire te is utaltál, hogy a bécsi polgármester is, az SZP-s Mihály Ludwig is kifejezte az elsők között egyébként a részvétét és az együttérzését. Úgyhogy ez mindenképpen most ez lesz a program péntekig, de amit szerintem érdemes kiemelni, és nem tudtam nem Magyarországra gondolni, amikor közben láttam ezt a napot, hogy nem volt káosz, és hogy olyan szintű, tehát egy olyan dolog történt Ausztria életében, ami még soha nem történt, és mégis egyszerűen megvoltak annak a intézményes feltételei, hogy egy katasztrófára ilyenkor mit kell lépni. Tehát, hogy ott van a 300 rendőr, ha ott kell lennie. Ott van a 220 vöröskeresztes. Kapnak pszichológiai segítséget a 300 diák és 200 szülő a mai naptól fogva, és ez meg van szervezve. Tehát, hogy van egy ilyen működő állam valami, tehát, hogy ahogy így az önkormányzat, és nyilván ugye Ausztriában van ez a hatáskör kérdés, tehát mi az, ami önkormányzati hatáskör, mi az, ami tartomány, mi az, ami országos. Tehát nem csak a politikai kommunikációban figyeltek arra, hogy összhang legyen, de hogy az, hogy ez a nap így lement, és ilyen segítséget és hatékonyan fel tudtak lépni, ahhoz az kellett, hogy még egy ilyen nem várt és soha nem látott eseménynél is, tehát működnek azok az alrendszerek, amikben így a felelősségek tiszták, és van rá ember, és van rá autó, 65 autó, hogy oda menjen, és van elég ember, akit be lehet. Szóval igazából engem talán ez a része még nagyon megérintett, hogy ez nem csak ilyen emberi jóság, hogy most az emberek szolidárisak, vagy a politikusok tudnak egyet nyelni, és nem kezdenek bele abba, ami a politikailag nekik az érdekük, hanem hogy ennek vannak intézményes előfeltételei, mert nyilván ha káosz lett volna, mondjuk, nem tudom, egy magyar vonatra lett volna szükség valamihez, szóval, hogy akkor úgy nehezebb méltóság teljesnek és összetartónak maradni, és nem egymást hibáztatni.
Nem, hát ez szerintem ez nagyon örülök, hogy ezt kiemelted, mert engem is két dolog rendített meg nagyon ezzel kapcsolatban, hogyan az egész helyzetet kezelték a hatóságok. Valóban az egyik az ez, amit te is mondasz, hogy egészen elképesztő mennyiségű szakember szállt ki azonnal a helyszínre, és hogy nem csak a közvetlen áldozatokkal foglalkozni, hanem kifejezetten azokkal, akik az intézményhez, az iskolához kapcsolódnak. A másik pedig, hogy nem az történt, hogy a gyerekeket, akik szerencsésen megúszták ezt a álmokfutást, azokat is szabadon jeleztették, hogy akkor menjetek Isten hírével, hanem buszokkal elbarikádozva őket egyébként a nyilvánosságtól teljesen tervezetten és szervezetten adták át a szülőknek, tehát hogy ott is volt egy nagyon nagy fokú gondoskodás és figyelem arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ilyenkor a gyerekeknek hát lehetőség szerint minél kevésbé mindenféle életlen tekinteteknek megfelelni, vagy adott esetben nem tudom én a média elé kerülni, hanem hogy mindenkinek hát óvták ilyen értelemben a mentális egészségét, és próbálkoztak valamilyen módon biztosítani a szükséges, hát igen, biztosítékokat, ami kell ilyenkor ahhoz, hogy további traumatizálódástól megóvják őket.